Szeretettel köszöntök mindenkit. Folytatjuk tovább sorozatunkat, melynek címe a mai előadásnak a szorgalomról, a munkáról és a szorgalomról. Ez is egy nagyon fontos téma példabeszédek könyvében, de nem csak példabeszédek könyvében, hanem az egész Bibliában, hiszen amikor Isten megteremtette az embert, akkor rögtön a teremtése után azt mondta, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és minden földön csúszómászó állatokon. Tehát ez az uralom nem azt az uralmat jelenti, amit ma értünk az uralom szó alatt, tehát, hogy kihasználni valamit, valami fölött elhelyezkedni, és az ember alatt lévő lények kihasználását, egyoldalú önző birtoklását jelenti. Ez teljesen más jelentett. Ez azt jelentette, ami kicsit kapcsolódik az Édenben megszabott munkálkodáshoz, hogy művelje a kertet az ember. Tudnék, ezt mondta Isten Ádámnak és Évának, amikor behelyezte őket az Édenbe, hogy műveljétek a kertet. A művelni szó növelni, nevelni, gyarapítani, fejleszteni, ennyit jelent. Mint ahogy ma is a nevelésnél. Ugye, hogy ha valaki például művelődik, akkor ez azt jelenti, hogy növelkedni, fejlődni, gyarapodni szeretne, előbbre jutni, egyről kettőre. Tehát ezt jelentette a művelni szó, és ezt jelentette az uralkodni szó, hogy birtokolja, hogy legyen felügyelője, jó gazdája a földnek az ember, és ennek pedig az eszköze a munka. Sajnos a bűneset után, amikor az ember elkövette a bűnt, a munka fáradtságos gyötrelemmé vált. Orcád verítékével keresd meg a te kenyeredet. És ahogy itt olvassuk a Bibliában, amikor azt mondja, hogy az ember küzdeni fog, és átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. Olvashatjuk a Mózes első könyve 3. fejezet 17. versében. Itt a te miattad héber kifejezés, eredeti héber kifejezés azt is tartalmazza, hogy te éretted, a te javadra. Ugyanis az átok szó sem azt jelenti, amit mi átoknak érezünk most, hogy valaki mondjuk megátkoz bennünket, és akkor most rajtunk lesz valami fatális nagy csapás. Azt mondja a példabeszédek könyve, ugye, ha már erről beszélünk, hogy ok nélkül való átok nem száll az emberre, és a bűnös a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg. Tehát ez nem úgy van, hogy valaki mondjuk ránk mond egy átkot, és akkor rajtunk az, mint valami félelmetes dolog teljesül. Hát ilyeneket nem ismer a Biblia, a mágiát és ilyen babonákat a legerőteljesebben elítéli, hiszen Isten soha nem így viszonyul az emberekhez, hanem szeretettel és felelősséggel tartozik az ember és Istennek, és a törvényei által is felelősséggel bír. Tehát ez az átok azt jelentette, hogy gondviselő szeretetével elmondja előre, hogy mi lesz. Ez is kegyelem, furcsa módon, de így van, hogy kegyelemben megmondta, hogy így fogsz élni, fáradtságos munkával és izzadsággal szerzed a kenyeredet, de ez életed is lesz, és ennek oka van. Például Camus-ben írja Voltaire, hogy igen, amikor az ember műveli a földjét, akkor elfeledkezik sok fölösleges és értelmetlen gondolatról, mert az az ember, aki rest, sok fölösleges gondolat van az ember fejében, ugye mondja a példabeszédek könyve, hogy sok gondolat van az ember elméjében, fejében, de csak az Úr tanácsa áll meg. Ha az embert magára hagyják, hogy gondolkodjon magában, emberi segítség nélkül, mint ahogy mondja József Attila, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat, ha az ember önmagán belül erjed, az valami félelmetes. Olyan badar, bolond gondolatok sülnek ki belőle, hogy nagyon sok ember ezért lesz öngyilkos. Ezen bele lehet pusztulni. Abban a kavargó kavalkádban, ami az ember fejében van. Emlékszem, kamaszkoromban szembesültem először ezzel a jelenséggel, és azt hittem, hogy én bolond vagyok. Szóval, hogy megbolondultam, vagy mi ez a sok áramlás? Itt jön rajtam keresztül, minden megy, áramlik, vergődök. Azt hittem, én vagyok a világ legszerencsétlenebb ember, és hamarosan az átosztályon kötök ki. Aztán amikor kezdtem megismerni értelmes gondolkodókat, akkor rájöttem, hogy hát az ember elméjéhez kötődött a bolondság, mondja a Biblia, és a fenyíték veszélye űzi el tőle, hát nem csak a gyerekre igaz, ez a felnőttre is. Ha nem kötjük le magunkat értelmes dolgokkal, ha nem uralkodunk a gondolatainkon, ha nem figyelünk a képzeletünkre, ha nem zabolázzuk meg a vágyainkat, akkor egyszerűen megromlottunk. és csak húz lefelé az önsajnálat, a féltékenység, az irigység, a képzelődés, a vélt, önérzet, a mindenféle zagyvaság átmegy rajtunk, aztán még persze a körülöttünk lévő médiai még rásegít, hogy még blondabbnak érezzük magunkat. Jó, elmeneküljünk a valóság elől, mert már se a saját valóságunkat nem bírjuk elviselni, se a külsőt, és akkor tompítás és mindenféle módon ütjük, verjük és nyomjuk el az agyunkat, hogy nehogy szembesüljünk kelljen azzal a szörnyűséggel, ami bennünk van. A Biblia azt mondja, hogy éretted és miattad van a munka. Ha munkálkodunk, ha tevékenykedünk, hogyha szorgalmasan végezzük a kötelességeinket, akkor ez áldás. Eltereli a gondolatainkat. A diákkorunkban szembesültünk azzal, hogy nem szerettünk iskolába járni, mint hogy senki se szeret általában, és úgy vártuk a szünetet. Aztán eltelt egy hónap, 10-kor, 11-kor felkeltünk, mint hogy a diák téblábodon nézeltünk egy óráig ülve, hogy mi szabadok vagyunk. Aztán egy-két hét múlva olyan, mert úgy érezte, hogy valami hiányzik. Valami nincs sehol, ugye mondja Váci Mihály, valami nincs sehol. Hát valami rend, valami értelmes irány, valami törvényszabta, korlát, vagy nem is tudom minek nevezem, amit Goethe így nevez, hogy aki nagyot akar, szokjék fegyelemhez, korlátok között válik el a mester, s a szabadság a törvény adománya. Na hát Isten ezért rendelte a munkát. Nem lett volna szükségszerű, hogy így tartsa kordában az ember lényét, a bűn fogságától mentse, mert lett volna ennek egy értelmes, csodálatos terve, ami sajnos nem valósulhatott meg. Tudnék, ahogy Isten teremtette a Földet, mert látni fogjuk a diákon azokat a gyönyörű természeti jelenségeket, amiket ő teremtett, fényt, vizet, állatokat, növényeket. Azért teremtette az embert, hogy az ő alkotó, teremtő munkájának részese legyen. Hogy Isten munkatársa legyen az ember, lehet különben most is. Pont akkor, hogyha a munkáját megtalálja az ember, hogyha rátalál a saját talentumainak a kamatoztatására, ha megérzi azt, hogy jó élni, jó tevékenykedni, hogy kibontakozhatnak az ember erői és a képességei és a talentumait használhatja, ez olyan nagy áldás, hogy azt tudja ezt igazán, aki munkálkodik, aki értelmesen törvényt szab magának, terveket sző, reális terveket meg akarja valósítani, aki lendületből él, aki szorgalmasan keresi a munkálkodását, és így tovább, hiszen majd látni fogjuk az idézeteinkben és a bibliai igékben, hogy mennyi igehely, mennyi gondolat, mennyi törvény van itt elrejtve, mi csak épp a töredékét tudjuk ezt most megérinteni, hiszen az Új Szövetségben, az Ószövetségben rengeteg igehely van erről, hogy hogyan munkálkodjunk, hogy amit tesztek, lélekből cselekedjétek, a restségről, ugye a következő témánk ez lesz végig, a restség és a lelki halál kérdése. Hogy halhat meg az ember például attól, hogy rest? Mert nem csak fizikailag lehet rest az ember, az emberek nagy része manapság lelkileg rest. Nem csak ma, Jézus korában is így volt, nem véletlenül mondta Jézus az egyik fiatal embernek, aki oda ment hozzá, hogy hagyd, hogy a halottak temessék el a halottakat. Hát eléggé furcsa kijelentés, ugye? Hát élő emberek temetnek élőket, de ő azt mondja, halottak halottakat. Aztán kifejti ezt a Biblia, Efezusi Levél második fejezetében elmondja, hogy ti holtak voltatok a ti bűneitek miatt, de megelevenítetek együtt a Krisztussal. Tehát a bűn miatt halottá válik az ember, egyszerűen lelkileg halott lesz. Esznek, isznak, járnak, kelnek, férjhez mennek, házasodnak, de halottak. És erről majd egy novellát fogunk elemezni, Dino Buzzatinak az Orvosnál című novelláját, amiben egy zseniálisan megfogja a mai íróköltő, hogy egy mai ember hogyan halhat meg lelkileg. Úgy közben sikeres lehet, látszólag. És pénze van, meg előmegy, és házasságban él, és minden megy, közben halott. És ezt önmagáról is kijelenti, hogy halott majd. De ne fussunk előbe, maradjunk majd a munkánál, a mai témánál. Tehát ezért van nagyon nagy jelentősége a munkának, hogy ne halottak, hanem élők legyünk, hogy kordába tudjuk tartani az emberi természetünket, és eljussunk ahhoz az Istentől rendelt célhoz, amit el lehet a mai világban is érni, ha nem emberi erőre, nem emberi képzeletre, nem emberi munkára, hanem Isten munkálkodására támaszkodunk, isteni erővel, hogy Isten adja nekünk az alkotó erejét, hogy minden dologban lehet az gyereknevelés, családi élet, mosogatás, tanítás, ügyvédi, orvosi munka, bármilyen takarításba is, belevihetünk fantáziát, belevihetünk örömet, belevihetünk rendszert, szorgalmatosságot, ügyességet, gyorsaságot, lendületet. Majd én is elmondok példákat az életemben, én is, amikor szembesültem ilyen lélektelen munka végzés közben, például amikor katona voltam, vagy el kellett menni olyan helyre, hogy mondjuk egész nap sineket építettünk. Hát nem túl nagy öröm, ugye, ilyenkor. És hát ugye vittük a lemezeket, az alátéteket, és csak csináltuk naphosszat, hát elég unalmas munka volt, és mind a ketten voltunk fiatalok, és a többiek ilyen jó öregek voltak, akik már 20 éve csinálták, pályamunkások, meg érettségi után friss lendülettel kijöttünk, és most akkor építjük a sineket, nem volt más munka, és akkor hát emlékszem rá, ezt gyorsan elmondom, hogy epizódként, és akkor azt mondtam a barátomnak, aki ott dolgoztunk, hogy egyik vödörben van az alátét, a másikban a szigetelőlemez, a harmadikban a csavar, és akkor tudod mit? Te menj arrébb, és akkor én dobálom neked mindig így a... Hát minél távolabb, mert hol az a határ, hogy el tudom dobni a csavart, és elkapja? Hát valami 15-20 betonalizátig elmentünk. Hú, mondom, ez igen, most jó, akkor vissza, és akkor dobáltunk. Az öregek nézték, dühösen, mit csinálunk mi? Már megint bolondoztok, mondták. Hát mondom, nem bolondozunk, de nézd, hát csak dolgozunk egy kis fantáziát. Már megint is mondták a maguk mondokáját. És akkor mondtuk nekik, hogy tegyünk próbát. Nézzük meg, hogy ők építik azt a pársint, mi meg ezt a pársint. Nézzük meg, hogy melyikünk végez több munkát. Mert ha mi bolondozunk, bolondozással hogy tudunk munkát végezni. És akkor hát olyan 3-4-szeres sebességgel dolgoztunk, mint ők. Játékosan, örömmel, és közben még a ügyességünket is gyakoroltuk, meg élveztük is, meg nevettünk is, mert nem mindegyik csavar talált pont oda, hát akkor leesett, aztán le kellett hajolni, de hát akkor mi van? Tehát én például ekkor szembesültem, hogy lehet ötlettel, meg fantáziával is dolgozni, lélektelen munkát végezni, mert ha már az élet ilyet diktál, hát akkor most halljunk bele. Lehet mindig valami újat kitalálni egy mosogatásnál is, hogy tartjuk a derekunkat, vagy pedig hogyan helyezzük el a tányérokat. Tudom, hogy ilyen dolgokban is, meg a porszívódásban, meg egy lakásrend csinálásában is lehet ötletet belevinni, vagy pedig azt mondjuk, hogy jaj, halálom már megint, hogy ezt kell csinálnom. A hozzáállás döntheti el, hogy olyan valaminek milyen lelkülettel állunk. Tehát a munka célja és értelme az, hogy az édeni tervet Isten megvalósítsa rajtunk, hogy mi magunk is megtapasztaljuk a munka alkotás örömét, és formáljon bennünket, és egy nagyon nagy üzenet is van ebben számunkra, mégpedig az, hogy megfeledkezzünk önmagunkról. Most ezt értsük jól. Pilinszky Jánosnak van erről egy nagyon találó megfogalmazása. Hallgassuk ezt meg, felségem Horváth Zsuzsanna felolvasásában.
Pilinszky János, a munka dicsérete, részletek. Amikor dolgozom, belefeledkezem munkába, és megfeledkezem magamról. És ez érvényes minden valódi érzésre és cselekvésre. Ugyanezt történik velünk, amikor szeretünk, vagy elmélyülten gondolkozunk. Munka és szeretet mélységesen rokon abban, hogy közben megfeledkezünk, megfeledkezhetünk önmagunkról. Mi több, amikor valódi elmélyüléssel közelítek egy problémához, legyen a saját magam legszemélyesebb problémája, paradox módon hasonlóképpen elszemélytelenedem. Az igazi figyelemnek bárki és bármi legyen is a tárgya, minden esetben ugyanaz a gyümölcse. Megvalósulásunk föltétele önmagunk elvesztése.
A munkának egyik fontos célja, hogy elfeledkezzünk önmagunkról. Ezt a gyerekeknél a játékban olyan szépen megfigyelhető, hogy nem veszi észre, hogy foglalkozik egy témával, egy játékkal, és az egész lénye úgy elrepül, elszáll, és közben derűs, közben nem képzelődik rossz dolgokról, teljesen leköti magát, és ezt magunkon is felfedezhetjük, hogyha annyira belemerülünk valami tevékenységbe, hogy szól valaki, és nem veszük észre. És aztán ez emellett még más törvényszerűségeket is ad nekünk, és más ajándékokat. Például azt is közli számunkra ez a munkálkodás, hogy a hétköznapi életnek a tevékenységeiben is valami új dimenzió nyílhat ki számunkra. Az emberek általában nagy dolgokat szeretnének végrehajtani. Úgy gondolják, úgy gondoljuk, hogy hát mi valamire hivatottak vagyunk. Minden kamaszban megfogalmazódik a világ megváltásának a gondolata, és szeretne valami nagy dolgot végrehajtani, és amikor ez nem valósul meg, akkor az emberek úgy érzik általában, hogy olyan hiába való az életem. Én többre lettem volna számva, és ilyen kis szürkeegérként érem az életemet, és hát nem vittem semmire. Helyes-e ez a gondolkodás? Eszembe jut József Attilának a híres versora: légy a fűszálon egy pici él, s nagyobb leszel a világ tengelyénél. Hát a fűszálnak az éle aztán tényleg nem egy jelentős területe a világnak, ugye? Észre sem veszük, rálépünk és megyünk tovább. Igen, lehet, hogy rálépünk, de utána az felegyenesedik újra. De hogyha felmegyünk a havas csúcsokra, mint ahogy amikor ott voltunk, emlékszem, Ausztriában ilyen 2000-2500 méter magas téli világban, a havas csúcsoknál is, felmentünk mondjuk egy havas, szeles időben, hát a hó ilyen vízszintesen rakodott le a fára a széltől. És amikor emlékszem, belekeveredtem egyszer egy ilyen hóviharba, hát akkor értettem meg, hogy lehet meghalni perceken belül. Mert felmentünk felvonóval, és egyszerűen vakmerően megpróbáltam volna lejönni egy olyan részen, ahol úgy gondoltam, hogy le tudok jönni. És aztán persze a derékig jobban besüppettem, és idáig ért a hó, és nem tudtam, mit csináljak. És csak fújt a szél, a fejem egy pillanat alatt elfette. És aztán utána, amikor egy fél perc alatt jéggé fagyott az arcom, és körülbelül ilyen hófal lett az egész arcomon, akkor döntöttem, hogy most mit csináljak? Most mit kell csinálnom, hogy életben maradjak? Mert levegőt is alig kaptam, mert az is minden. Na, a lényeg az, hogy a magasságban az ember ilyen helyzetekbe kerülhet. Azt a fűszál állapot pedig alacsony, szerény, de sokszor sikeresebb, ugye? És azok a fenyők, amelyek lent szépen megnőnek, mondjuk a völgyben, sudár gyönyörű törzset eresztenek, a fenti 2000 méter környékén lévő fenyők pedig kúsznak a földön a hideg és a szél miatt, és hát úgy néznek ki, mint a szenvedő lények. Tehát nem kell mindig nagy magasságra vágynunk, örüljünk, hogyha a munkánk olyan, hogy, és az életünk olyan, hogy szerényen élhetünk, hogy megelégedettek legyünk. Walt Whitman azt mondja, a híres amerikai költő: én nem mondom semmire, hogy nagy, sem az, hogy kicsi, ami betölti helyét és idejét bármivel felér. A mi egyéniségünket senki nem tudja pótolni. Én úgy látom az életben, legalábbis a legáldottabb életekben, akikkel mi találkoztunk, így feleségemmel, olyan emberek között tapasztaltuk a legnagyobb áldásokat, akik szerény, egyszerű életet éltek. Akik jellemben a helyükre kerültek, akik elfogadták az élethelyzetüket, akik tudtak örülni mindig, és kedvesek voltak, és nem a nagy magasságokban. A hétköznapi élet szürkének tűnő feladataiban üzenet van számunkra. Ezzel kapcsolatban is hallgassunk meg Pilinszky Jánostól egy gondolatot.
Pilinszky János, hétköznapok, részlet. Legmeggyőzőbben maga a valóság bizonyítja, az élet ezer és ezer példája, hogy a legszürkébb áldozatban, munkásságban eltöltött élet termi a legízesebb és leggyengédebb gyümölcsöt. A hétköznap olyan elemi iskolája Istennek, amelyben a legmagasabb tudást tanítják. Mikor hát látszólag legjelentéktelenebb munkánknak engedelmeskedünk, jó tudnunk, hogy annak, sőt éppen annak maga Isten a gazdája. A nagy feladatoknak sokszor mi magunk vagyunk a megrendelői, de a kicsiny, szürke, terhes gondok minden bizonnyal Istentől valók. Teljesítésük hasonló az imádsághoz, s minden körülmények közt Isten szolgálatát jelenti. S az értejáró fizetség is épp oly észrevétlen és csendes, mint magának Istennek a jelenléte. Épp oly észrevétlen, de épp oly bizonyos is.
A munka végzés közben olyan törvényszerűségek rejlenek, amelyek megint csak megfontolásra méltók, de még ezzel kapcsolatban, amit itt hallottunk, hagyj idézek példabeszédek könyvéből, 28. fejezet 19. verse és a 20. verse ezt mondja, aki munkálja az ő földjét, megelégedik étellel. Aki pedig hiába valóságok után futkos, megelégedik szegénységgel. A hívő ember bővölködik áldásokkal, de aki hirtelen akar gazdagulni, büntetlen nem marad. Tehát aki munkálja az ő földjét, az ő dolgát végzi, nem más dolgába avatkozó, aki a maga területén tevékenykedik, az megelégedik étellel. Mert ugye azért annak van eredménye. Még ha nem is túl bőséges lehet időnként, de azért van étel, van munka, eredmény, a fizetség. Aki pedig hiába valóságok után futkos, megelégedik szegénységgel. Aki mindig valahogy ki akar bújni ebből a helyzetből, aki mindig valami mást akar csinálni, aki soha semmi nem jó neki. Mindig elégedetlen a lelke, hiába valóságok után jár. Ezt diákkoromban láttam először, van egy diáktípus, kicsit mindannyian beleestünk ebbe talán, gondolom, hogy ránk jöntek olyan korszakok, vagy sok olyan fiatalra találkoztam, akinek semmi se jó. Ennek a szüleim, ennek a tanáraim, egyik bolondabb a másiknál mondták, szitták őket, osztálytársak is milyenek, egyik ilyen, a másik olyan, ha fiú, akkor milyenek ezek a lányok, ha lányok, akkor milyenek ezek a fiúk, ugye? Azt tudom kérdezni, hogy most már mindenkit utálsz, és akkor veled mi van? Magamat is utálom. Ugye? Hát szóval így élni, hát ez nagy perspektíva, és szörnyű vereség önmagunk részéről, hiába valóságok után futkorosni. Hát mit akarsz tulajdonképpen? Semmit. Hát akkor amit vetünk, azt aratjuk. Ha semmit vetünk, semmit aratunk, ugye? Ez egyszerű matematika, hát akkor azt fogja aratni, egy nagy semmit fog aratni az életében, és egy nagy hiába valóságot és szelet fog kapdosni, mint ahogy mondja a Biblia. De a hívő ember bővölködik áldásokkal, fizikailag és lelkileg is. Jézus azt mondta, hogy lehet Istenben gazdagnak lenni. Nem csak fizikailag lehet munkálkodni, sőt, lelkileg is kell munkálkodnunk. Van feladatunk lelkileg. Én úgy gondolom például a Létkérdése című könyvben, amikor megszólítottam a fiatalokat, akiknek írtam ezt a könyvet, én úgy szólítottam meg, hogy a fiataloknak a legnagyobb küldetése ezen a világon, hogy felnőtté szülessenek, felnőtté váljanak. Hogy mindent felülvizsgáljanak, megkérdezzenek, újra kérdezzék a világot, hogy megszülessék egy új világ, az ő világuk. És pontosan az a probléma a mai nevelésben és oktatásban, hogy ettől szabadítják meg szegény fiatalokat, mert annyira leterheljük őket értelmetlen tanulnivalókkal, értelmetlen tanulnivalók tömkelegével, telefonkönyvismerettel, amiben semmiféle alkotó erőjük nem mozog, semmiféle alkotó gondolkodásuk nincsen, semmiféle alkotó képzeletük nincsen, hanem ez a lecke tanult meg, ha visszaadod ötös. Ez nulla. Szóval ez az emberi erőknek az elhalásához vezet, és tényleg ezért fordulhat elő az, hogy például ilyen előadásokon szinte soha nem látunk fiatalokat, kamaszokat. De elhívnak azért iskolába is bennünket, és mi ismerjük őket, és Zsuzsával sokszor emlékünk, most is nemrég voltunk Baján, hogy százával hallgatják meg fiatalok ezeket a gondolatokat, amiket például most is felvetünk, vagy a szerelemről, vagy a barátságról, mit tanít a Biblia is, és ámuló szemmel figyelik, és van véleményük, és hozzászólnak, és igénylik, hogy menjünk újra, és évek óta visszajárunk, mert ők is szeretnék ezt hallani, és aztán kiderül, hogy soha nem beszélnek ilyesmiről. Vagy egy-egy kiváltságos helyzetben lévő diák, akinek olyan tanára van, akiben egy kicsit több van, mint a átlagban, ugye? Azok hallhatnak talán ilyesmiről, hogy erkölcs, meg törvények, meg emberi kapcsolatok, meg szeretet, meg szerelem, meg mi az, hogy hűség, meg ilyen dolgokról. Ez olyan szomorú, pedig ez egy lelki munka, ez egy lelki feladata lenne az ifjúságnak, és persze mindannyiunknak, hogy az ott elkezdett, mert ez nem bezárt folyamat, folyamatosan életünk végéig, gyarapítsuk, fejlesszük, legyünk gazdagok Istenben, szorgalomban, ilyen a téren, hogyan munkálkodjunk, mit tanít erről a Biblia. Sok kifejezést lehetne így összefoglalni, például azt mutatja meg, hogy kitartással dolgozzunk. Kitartással. Legyünk találékonyak. Majd mindjárt idézünk igehelyeket és idézeteket, hogy rendszerességre szoktassuk magunkat. Ne adhok véletlenszerűen, így tetszik, nem tetszik, nincs kedvem, ugye? Ne ezek legyenek a szólamaink, hanem döntsünk el, mit akarunk, és akkor álljunk neki, és végezzük el. Ne csak elkezdjük, hanem végezzük is be a munkánkat. És ezért fontos, hogy reális célokat tűzzünk ki, lelkileg is és fizikailag is. Hogy tudjuk, hogy mit akarunk, és amikor így, akkor biztosítjuk magunknak a megelégedés és a bevégzett munkának az örömét. Ezért nem is tudja sok fizikai munkát végző ember, én például nagyon szeretek fizikai munkások együtt dolgozni, és amikor megadatik, hogy akár házépítésnél, vagy szerelésnél, vagy földi munkánál ilyen tevékenységben legyünk, de amikor például futunk, vagy edzünk, vagy rendszeresen végzünk ilyen testmozgást, akkor is sokszor megszabunk egy helyzetet. Még lefutunk 3 kört, és amikor a 3. után érezzük, még jó lesne a 4. is. 4., 5., 6., 8. És az ember ilyen túl teljesítettem magamat, a tervemet, ugye? Akkor úgy érzem, hogy volt, hogy én most örülhetek annak, bár nem, mintha a világ nagy dologa lenne ez, de hát miért ebben is lehet örülni, ugye? De reális célokat tűzünk ki, ha azt mondom, hogy én 25 kört lefutok. Hát időm sincs lefutni. Hát szóval, ha kudarcot akarok magamnak, akkor mondjam azt, hogy jó, 100 kört lefutok. Ha minden nap kudarcban akarom részesíteni magamat, akkor mondjam azt, hogy 100 kört lefutok, de úgysem fogok lefutni. Mert képtelenség, tehát a reális célok nagyon fontosak. Különben ezt kérni egy jó tanárnak, egy jó szülőnek a gyerekeitől, hogy reális célokat tűzzön ki, amiben talán örülhet a dolgoknak. Hogy a Prédikátor könyvében azt mondja Salamon, hogy amit te élsz, amit te megeszel, amit te munkálkodsz, örülj ennek. Ez a te részed az életben. Ez olyan egyszerű törvény, nem? És mégis hát elfelejtjük, hogy figyeljük meg a cégeknél is. Látjuk ott Győrben is vannak olyan cégek, az Audi, meg más egyéb cégek, ahol mindig megállapítják a normát 100%, és minden nap 120%-ot kell végezni, ugye? Utána a 120%-ot mivel teljesíteniük kell, hát felemeljük normálnak, utána újra 110%-ot kell teljesíteni. Utána teljesítik iszony, már kikészülve teljesítik a 110%-os, már nem, akkor azt teszik normálnak, utána 120%-ot kell teljesíteni, és nem akarom tovább folytatni. Szóval egy állandó stresszben lévő robotokat fejlesztenek ki, akik egyszerűen úgy érzik, hogy én sosem tudom megtenni azt, amit kell, mert én mindig keveset teljesítik, és nekem mindig felül kell múlni önmagamat, és aztán amikor 2 évig, 3 évig kiszipolyozzák az utolsó energiát és az embernek, akkor utána kidobják, jöhet a következő. Ugye? Mert olyan szerződést iratnak alá vele, hogy kihúzni a legtöbb erőt tőle, amikor összeomlik, akkor mehet el, jöhet a következő friss munkaerő. Ez a modern rabszolgatartásnak nevezik. És a korunknak a jelensége. Tehát nem erről kellene. Olyan munkát kellene végeznünk, ami erőnket és képességeinket fejleszti, gyarapítja, nem pedig elfogyasztja. Mert lehet úgy is tevékenykedni, hogy a munka, amit végzünk, az természetesen fáradtsággal jár. Fáradtsággal szerzed a te kenyeredet, de edz is bennünket. Ezért nagyon fontos például a munka határa, hogy hol a határ, hogy meddig dolgozzunk, a mai világra nagyon jellemző a túlmunka. Ezért majd látni fogjuk ezt a nagyon szemléletes példabeszédek könyve kifejezést, 30. fejezet 7. verse. Kettőt kérek tőled, ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék. A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztass tőlem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem. Táplálj engem hozzám illendő eledellel, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr, se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Hozzám illő eledellel. Ki tudná megmondani, hogy hol a határ? Ki tudná megmondani, amikor bejön egy üzlet, ugye mondjuk egy kereskedőnek, megvan itt, most, még tovább, még több pénzt, még tovább, ugye? Ez az üzleti világnak a csapdája, mert mintha látni fogjuk, hogy Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissága. Ne fárazd magadat ebben, hogy meggazdagodj, ez ilyen testi eszességettől szűnjél meg. Tehát amikor az ember, ugye például beszélek, hogy 16. fejezet, 8. verse, 23. fejezet, 4. verse volt ez. Tehát amikor az ember azért kezd el tevékenykedni, mert a pénzt akarja szerezni, mert gazdagabb akar lenni, például a beszédek könyve jelzi, hogy átlépte a józan határt. Átlépte azt a pontot, amikor el fog csúszni. 100%-osan el fog csúszni. Azt mondja más helyen, hogy aki hirtelen akar meggazdagodni, az törbe fog esni. Látjuk, számtalan esetben látjuk. Amikor valakinek megindul egy pénzkeresési lehetősége, úgy érzi, hogy könnyen jön a pénz, megy tovább, és nem lehet leállítani. És jó néhány ilyen emberrel találkoztunk, hogy éreztük, hogy már az idegrendszeri feszítettség legvégső határához közeledik, és mondjuk, hogy lép ki, nem lehet. Ez nem lehet. Azt mondja, ha kilépek ebből, akkor elveszítem az üzletet. Akkor minden le fog csökkenni. De mondom, az életed, a család életed, az egészséged, a jó, hol a határ? Valahol meg kell vonni a határt. És olyan szép ez, hogy hozzám élő eledellel. Ne adj gazdagságot, se szegénységet. Mind a kettő nagyon veszélyes, mert látni fogjuk, hogy a gazdagságnak milyen nagy veszélye lehet. Például azt mondja a 13. fejezet, 8. verse, az ember életének váltsága lehet az ő gazdagsága, a szegény pedig nem hallja a fenyegetést. Látszólag félreérthető ez az ige, de elmondom a tartalmát, mit is jelent ez. Lehet, hogy a jómódú embernek arra kell majd felhasználnia a pénzét, hogy kiváltsa magát a bajból. Hogy váltságdíjat fizessen magáért, a szegény pedig nem fenyegeti az emberrablás vagy a lopás veszélye. Ugye? Tehát lehet valaki nagyon gazdag, de utána olyan helyzetbe kerülhet, hogy utána meg kell fizetni az árát a gazdagságának. Ugye a biztosítások, a házának az őrzése, és hát láttunk olyan helyzeteket, találkoztunk olyan emberekkel, akiknek már aztán olyan mennyiségű pénze volt, hogy már nem is lehet józan észre számba venni, és hát bizony megfenyegették mindőt, mind a családját, mind pedig olyan helyzetbe került, hogy halálos veszélybe került, mert elrabolták, vagy a házát veszélybe hozzák, vagy az egyik gyerekét lopják, rabolják el, és megfenyegetik, hogyha nem fizet ennyit, akkor majd ez is ez lesz az eredmény. Tehát a hivalkodó gazdagság, a túl nagy összeg, a túl nagy vagyon magával húzza azt a lehetőséget, hogy az ember majd esetleg az életért kell váltságdíjat kell fizetni. És így tovább, tehát sok érdekes és elgondolkodtató dolog van ezzel kapcsolatban. Hallgassunk meg először egy József Attila idézetet a munkálkodás hogyanjáról, és utána pedig Ellen Goodwight-tól az egyik kéziratából, ami 1887-ben jelent meg a munkálkodás törvényszerűségeiről, néhány törvényszerűségeiről írja.
József Attila, ne légy szeles! Ne légy szeles! Bár munkádon más keres, dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen. Úgy érdemes. A legjobb erőidet vesd bele erőfeszítéseidbe. Hívd segítségül a leghatalmasabb indítékokat. Soha ne tűzd alacsonyra a célodat. Legyen méltó ahhoz, amivel foglalkozol. Ne engedd meg magadnak, hogy szokásoddá váljék a felületesség és hanyagság kötelességeid végzése és tanulásod során, mert ha szokásaid megrögződnek, képtelen leszel bármi jobbra. Az emberi természet hajlamos megszokni, hogy megelegedjen azzal, ami kevés figyelmet és erőfeszítést kíván, s hogy az olcsóbbal és alacsonyabb rendűvel is beérje. Isten komoly szellemi erőfeszítéseket kíván tőled, és minden ilyen határozott erőfeszítéssel izmosodnak belső erőid. Így a munkád mindenkor élvezetes lesz, mert tudod, hogy fejlődsz. Vagy hozzászoksz a lassú, bizonytalan, határozatlan mozdulatokhoz oly annyira, hogy életed munkája felét teszi ki majd annak, amennyi lehetett volna, vagy pedig Istenre szegezett tekintetedet, megerősíted lelkedet imával, legyőzöd nem kívánatos lassúságodat, és ráneveled magad a gyors gondolkodásra s arra, hogy határozott erőfeszítéseket tegyél kellő időben. Minden keresztény kötelessége, hogy rendszerességre, alaposságra és gyorsaságra szoktassa magát. Nincs mentsége annak, aki lassú és kontár. Ha valaki mindig dolgozik, de sohasem végzi el a munkáját, ennek az az oka, hogy nem viszi bele szívét, lelkét a tevékenységbe. A lassan és rossz hatásfokkal dolgozónak be kell látnia, hogy meg kell változnia. Fordítson nagy gondot az időbeosztására, hogy a legeredményesebben használhassa ki minden idejét. Egyesek ügyes és módszeres munkával 5 óra alatt elvégzik azt, amit mások 10 óra alatt. Dolgozzunk határozott céllal. Állapítsuk meg, mennyi időre van szükség egy adott feladathoz, azután feszítsük meg minden erőnket, hogy a megállapított időn belül elvégezzük a munkát. Meg lehet parancsolni annak a kéznek, hogy mozogjon fürgében. Csak akarni kell.
Tehát sok törvényszerűség bontakozik ki előttünk. Ugye a munkálkodó ember maga is ezeket folyamatosan felfedezi és kutatja, hogy mire és hogyan kell ügyelni. Szeretném kiemelni a fizikai munkának a jelentőségét, különösképpen a mai világunkban, amikor nagyon sokan, főképp az új generációnál tapasztalható, de sajnos sok idő felnőtt embernél is, hogy nem akarnak dolgozni, nem szeretnek dolgozni. Sok ember évekig el van, elvegetál munkanélküli segélyen, nem azokról beszélek, akik akarnak dolgozni, mert a Biblia azt mondja, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék, ugye? Aki nem akar, mert van, aki akar dolgozni, de nem tud dolgozni, mert nincs munkája, az megint más, de akkor azért, ha valaki tényleg szeretne valahogy segíteni önmagán, annyi mindent lehet csinálni. Én például nagyon sok embernek tanácsoltam, amit láttunk külföldön, hogy például egyszerűen egy városban, mondjuk egy forgalmas helyen beállni, és egyszerűen főtt kukoricát árusítani. Tudom, hogy egyszerű kis nevetséges dolog, de hát valahogy mindig jól esik az embernek egy főtt kukorica, mondjuk télen is, nem? Vagy valami, most csak ezért mondtam ilyen kis egyszerű dolgot, vagy aki valaki mondjuk lelki életben egy kicsit előbb szeretne jutni, vagy segíteni szeretne magán, annyi sok értékes könyv van. A könyvek eladásából is lehet jövedelemhez jutni, hogyha valaki árusít, 40-50%-os jutalékkal dolgoznak a könyvárusításnál. Nem mindenhol, valahol csak 10-20%-os vagy valahol sem, mert szeretetből végzik. De hogyha valaki mondjuk szükségben van, és szeretne segíteni, ezt is lehet végezni. Ehhez nem kell, nem tudom milyen pult, meg nem tudom milyen nagy lehetőség. Hát van mindig kis lehetőség az embernek arra, hogy egy kicsit segítsen magán. Lehet, hogy nem nagy az az összeg, de az is egy segítség. Emlékszem rá, hogy amikor egyik étteremben dolgozó ismerősöm mondta, hogy nagyon sokszor betérnek hajléktalanok az éttermébe, és kérnek egy tányér meleg levest, mert nincs semmiük, és nem kapnak munkát. És mindig mondták, hogy örömmel szívesen adunk, csak legyen kedves, itt a söprő, söpörje fel az előtért, ott az udvart, vagy adta részt. Idáig mindenki szó nélkül sarkot fordult, és mindegyik elment. Tehát ez csak annyit szeretném mondani, hogy nem minden esetben lehet így, ő ilyen esetekkel találkozott, hogy nagyon sokan, akik gyorsan akarnak pénzre jutni, egyszerűbb felvenni azt a, bocsánat, kicsit play arcot, és kérni valamit, mert így összeghez jutnak, de nem biztos, hogy az a segítség, hogyha pénzt adunk. Természetesen nem lehet általános törvényként ezt kimondani, mert lehet, hogy valaki tényleg valódi segítségre szorul, de nagyon sok ember azzal oldja meg a feszültségét, hogy zavarában 100-200 forintot ad, pedig lehet, hogy esetleg az segítene, hogy pár szót váltunk vele, vagy például nem tudom, mi úgy elvétettük Zsuzsámmal, hogy nagyon megfontoljuk, hogy adunk-e pénzt, mert az esetek döntő többségében azt láttuk az illető személyen, hogy cigarettára vagy alkoholra fordítja, helyette inkább ételt adunk. Ételt adunk, vagy ha olyan helyzetben vagyunk, hogy nincs nálunk étel, akkor, és hát megtehetjük időben, akkor bemegyünk együtt, mondjuk, hát akkor adunk szívesen, de menjünk be az élelmiszerboltba, és akkor mi az, amit szeret? Vagy persze nem csokoládét, bocsánat, ugye? Hanem valami tápláló vételt, akkor adunk, de hát egy alma vagy egy kis kenyér mindig van nálunk általában, és akkor hát adunk azt. Mert az szerintem jobb segítség, mint adunk egy 100-ast, 200-ast, vagy 500-ast, és akkor én nem vagyok benne biztos, hogy arra költik. Tehát az adományozásnak és a segítségeknek is vannak törvényszerűségei, amikre érdemes figyelni, de természetesen minden helyzet más lehet, ezért fontos a összeköttetés a Teremtővel, ezért fontos a Jóistenre figyelni, hogy éljen bennünk a lelke, mert például pont itt voltam Veszprémben, talán néhány évvel ezelőtt, talán mondtam is, akik itt voltak, hogy összetalálkoztam egy hajléktalannal, aki azt mondta, hogy Uram, Ön az utolsó ember, akitől kérek, én ezután ezt és ezt. És emlékszem, hogy a szemében néztem, elkezdtem vele beszélgetni, és tényleg azt éreztem, hogy ez az ember a határponton van. Tényleg érezteltem, hogy azt mondta, hogy ott van az élettársad, ez az utolsó pont, még ezt megpróbálják ezeket a egy-két napot, egyszerűen úgy érzik, hogy vége. És tényleg volt egy kis időn, fél órát beszélgettem vele, és úgy éreztem, hogy ez az ember tényleg segítségre szorul. És emlékszem, ide jöttem el az előadásra, és itt mondtam el a kedves hallgatóknak, hogy nem tud valaki segíteni, mert én Győrben élek, és nem látom pontosan, hogy mit lehetne tenni, de pont volt itt valaki, aki összekötetésben volt egy ilyen segélyszervezettel, és az illetőhöz tudtam, hogy ott kéreget, visszamentünk az előadás után, oda mentem, és tényleg utána elintéztek azt, hogy elmenjen egy olyan helyre, ahol az élettársával együtt fogadta egy hívő közösség, és ott segítettek rajta egy fél évig körülbelül szemmel lehetett tartani, hogy mi van vele. Tehát van ilyen eset is, de ez tényleg ritka, amikor ez megtehető, és tényleg egyértelműen éreztem, hogy a Jóisten segít abban, hogy most ő neki nem pénzt kell adni, meg nem kenyeret kell adni, adtam azt is, bementünk a boltba és vásároltam neki, de éreztem, hogy neki lelkileg kell valami segítség. Mert ez is jelenti, ha valaki éhezik a te atyád, fia, adj neki enni. Pár kedves szó, bátorító szó, vagy elgondolkodtató isteni üzenet. Igen, lehet. Emlékszem, de a feleségemmel voltunk így nemrég, egy asszony jött be hozzánk, és én nap sietében, serénységben voltam, és ő pedig az a szemében nézett, és beszélgettek egy ideig, és természetesen hát segített rajta, adott ételt, és amit kellett, de lelkileg hatott rá, és éreztem, hogy nagyon mélyen elgondolkodik, el is sírta magát, hogy mi mondtuk, hogy van Isten az égben, aki tud segíteni. A Biblia üzenete az nem üres elmélet. Isten az valóságos lény, ő tud segíteni minden helyzetben. A nyomorultakat és a szegényeket különösképpen szereti. Hát Jézus ezekért az emberekért jött el. Ezt tudatni kell velük, hogy Isten szereti őket, nem hagyta el. Őnekik is kell keresni az Istent, és önmaguknak is kell figyelni a lelkük mélyéből jövő hangra. Kedves hallgatók, nagyon sok igehely van példabeszédek könyvében. Néhányat hagyj idézzek fel, néhány törvényszerűséget kiemelve. 11. fejezet, 18. vers. Az istentelen munkál álnok keresményt, az igazság szerzőnek pedig jutalma valóságos. Itt azt mondja ki azt a törvényt, hogy az az ember, aki Istennel szembefordul, aki tudatosan álnok keresményt, aki önző, aki ellene mond, akinek a keresménye is a bűnhöz kapcsolódik és hamis, még ha úgy gondolja, hogy előnyöz jut a pénz által, akkor is azt fogja tapasztalni, hogy ez rosszul fog elsülni. Tehát az életünkben az előrehaladásnak a törvénye az, hogy kapcsolódjunk össze azzal, aki minden javaknak a forrása. És az ő segítségével végezzük a munkánkat. Aki ezzel szemben igazságot vet, igaz módon él, az valóban eredményhez jut, amely előnyös és maradandó. Van egy csodálatos ige a 10. fejezet 22. versében, az Úrnak áldása az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást. Vannak emberek és helyzetek, amikor gazdagodnak, de közben rengeteg ember kikönyökölnek maguk mellől, vagy megsértenek, vagy megaláznak, vagy átlépnek embereken. És bántanak embereket. Ugye ezek a nagy cégek, amit elmondtam az előbb, hát mi ez, amit csinálnak az emberekkel? Hol a tisztelet, a emberi lény iránti tisztelet, az energiájának, a pihenésének a tisztelete, a határok tiszteletben tartása? Azt mondja, a munkások, mondja a Biblia, a munkások visszatartott bére az égre kiállt Istenhez. Az Úrnak áldása az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást. Tehát ez egy olyan gyönyörű ige, ami azt mondja, hogy ha mi őtőle veszünk áldást, akkor az olyan áldás lesz, hogy az tiszta forrás. Állandóan olyan helyzeteket teremtenek előttünk, figyeljék meg, hogy törvénytelen helyzetek, hogy egy kis csalás, csak egy kis csúsztat, csak egy kis... Csak... Mindenki ezt csinálja, mondja. De én mindig ilyenkor azt a kérdést teszem fel, minap kerültünk mi is egy ilyen helyzetbe, hogy szeretnénk venni valamit. Na de hát csak akkor lehet előnyösen megvenni 10-20-30-40 ezer forinttal olcsóbban, ha egy olyan helyzetet vállalunk fel. És gondolkodtunk, és hát utána tényleg magamban néztem, mondom, Uram, te vajon Jézus, te ehhez mit szólsz? Rögtön tudtam a választ, ez Istennek nem tetszik. És akkor felhívtam a telefon, és mondtam, hogy ne haragudj, a lelkiismeretem ezt nem engedi meg, inkább ráfizetek többet. De ezt nem tehetem meg, mert itt bent egy hang azt mondja, hogy nem. Minden munkából nyereség lesz, de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés, 14. fejezet 23. verse. A bölcseknek ékességük az ő gazdagságuk, a tudatlanok bolondsága pedig csak bolondság. Tehát minden munkából nyereség lesz, ami őszinte tevékenységből, odaadó szolgálatból áll, abból nyereség lesz, de az ajkak beszédéből csak szűkölködés. Aki azzal próbálja polástolni a nem munkálkodását, hogy beszél. Abból csak szűkölködés lesz. A bölcseknek ékességük az ő gazdagságuk, persze nem csak fizikai gazdagság, bár lehet az is, hanem Jézus így fejezte ki, hogy Istenben gazdagnak lenni. Hogy úgy szólni emberekhez, helyzeteket megoldani, hogy azon áldás legyen. Hogy az önmagában tanítás rejt magában, hogy esetleg hogy viszonyulunk egy helyzethez, egy problémához. Gyűjt a nyárban az eszes fiú, álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú. Ugye ez az ige a 10. fejezet 5. versében található. Azt fejezi ki, hogy előrelátás, a gondolkodó ember, az nem csak él a mának, hanem gondolkodik, távolba lát, tervez. Ugyanezt a szorgalommal kapcsolatban mondja a 6. fejezet 6. versétől a hangyákkal kapcsolatban. Eredj a hangyához terest, nézd meg az ő útját és légy bölcs. Akinek nincs vezére, igazgatója vagy ura, nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét. Ó, terest, meddig fekszel, mikor kelsz fel, te álmodó? Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz összefonás, hogy pihenjek. Így jő el, mint az utonjáró a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a pajzsos férfiú. De van még egy hangyával kapcsolatos ige, azt is fejdézem, azt a kettőt összevonjuk. 30. fejezet 24-25. verse. 25. A hangyák erőtlen nép, mégis megkeresik nyárban a maguk eledelét. Hát ugye ez olyan abszolút ismert dolog, ebben nincs semmi valami új, még a mesék is ezzel foglalkoznak, a gyerekkori meséink, amit persze a gondolatát nem maguktól vették, hanem a Bibliából, ezt azért jó tudnunk, hogy ezeknek a mesének a történetének a hátterében ott a Biblia ige, 3000 éve ott van. Mit tanít ez az ige, ez az egyszerű kis ige, néhány pontban összefoglalva? A szorgalmukról ismertek a hangyák. Ugye ez egy, hallottuk József Attilának ezt a szép gondolatát, hogy csak így érdemes. Figyelemmel, odaadása. Nincs vezérük, aki irányítaná őket, mégis jobban dolgoznak sok olyan embernél, akiket vezetők irányítanak. Tehát úgy látszik, valami belső vezérük van, nekik az ösztönük a vezérük. De az Isten által vezetett emberek is ilyenek, hogy belülről vezérli a lélek őket. Bár nincs vezérük. Tehát nincs emberi szó, hát például Isten munkatársának lenni úgy, hogy egy főnök megmondja, hogy mit tegyek, nem tudom, érzik a problémát? Hát az Isten a főnököm. Hát ha úgy éljük az életünket, hogy az én munkaadóm az Isten, Hát akkor én nekem nem az a legfontosabb szempontom, hogy a főnök mit fog szólni. Mert lehet, hogy a főnök félre ismeri, irreális dolgokat kíván, de magam azt mondom, Isten, te mit szólsz ehhez? A lelkiismeretem azt mondja, hogy nyugodt lehetsz, mert maximálisan megtettél mindent, bár a főnököd elégedetlen. Igen. Én például a vizsgánál voltam, ugye, amikor tanultam a főiskolán, mindig így mértem le, hogy most félnem kell, rettegnem, izgulnom, vagy most remegnem, vagy pedig nyugodt lelkiismerettel oda mehetek a tanár elé, mert ezen mértem le magam, hogy becsületesen tanultál. Az idődet jól használtad ki. Pihentél, de közben csináltad. Ha azt mondtam magamnak, hogy igen, akkor tiszta lelkiismeretem, Uram, akkor járulok hozzád, hogy segíts. Mert tudom jó, hogy hiába tanultam meg az anyagot, úgyhogy egyest is kaphatok, és ugyanúgy jól is szerepelhetek, mert akkor is tudom, hogy nem az emberi teljesítmény dönti el, hanem az, hogy segít a teremtő vagy nem, és akkor így egészen másképp viszonyul az ember hozzá. A harmadik pont, a várható szükségleteket is számításba veszik, meleg időben raktároznak. Tehát a józan munkás, a józan tevékenykedő ember az előre is lát. Tudja, hogy körülbelül mi az, amire számíthat. Tehát mindenben, a takarékosságban, amellett, hogy közben az ember ne gyűjtsön magának túl sokat. Hogy ne gondolja azt, hogy majd az ő gazdagsága lesz az ő reménye. Mert Jézus megfette azokat, akik gazdagságot, csűrőket emelnek. Még íme az én gazdagságom, elteszem magam és most élvezem az életet, mondják sokan, és Jézus azt mondta, bolond ember, ezen az éjszakán kérik el a te lelkedet. Amikor az ember azt gondolja, hogy most én bebiztosítottam magamat. Láttam jó néhány ilyen embert is, ilyen beli helyzetet, hogy valaki nagyon biztosan kimondta magáról, hogy pont, most aztán élvezem. Másnak szívinfarktussal vitték és meghalt. Vagy olyan katasztrófa érte az életében, hogy padlót fogott. Akkor valaki nagyon biztosan mer valamit állítani, hogy most ő az ő gazdagságában most ő áll. Hát láthatjuk, talán épp itt hallottam, hogy vagy Balatonfüreden valaki egy ember, gazdag ember, nem tudom, hányadik nagy intézményét építette, miután felépítette az utolsót, meghalt, vagy megölték. Nagyon gyilkos lett, igen. Most akkor mit ér rá 1 milliárd forint? Öngyilkossághoz nem kell 1 milliárd forinttal rendelkezni, nem, vagy 2 milliárd forinttal, azt el lehet követni pénz nélkül is. A negyedik pont. A bölcsesség titka nem a lázas tevékenységben rejlik, hanem abban, hogy az ember megfelelően figyelembe veszi a rövidesen jelentkező szükségleteket, és ezek tettekre indítják. Kedves hallgatók, hallunk most a madárinfluenzáról. Látjuk ezeket a katasztrófákat, amik körülöttünk vannak. Látjuk ezt az erkölcsileg összeomló világnak a jeleit, amiről a Biblia végig is ír. Profétikus jelek sokasága teljesedik be. Figyelembe veszi a rövidesen jelentkező eseményeket. Tartottunk erről előadásokat, aki esetleg nem hallotta, vannak ilyen kazettáink, szívesen adunk, könyveink. Mit tanít a Biblia korunkról? Mik ezek a proféciák, amelyek a szemünk előtt teljesednek be? Mi ez az egységesülő világkép, politikai, gazdasági, vallási egység? Mi ez a sok katasztrófa? Miért mondja a 91. Zsoltár, hogy elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől 10 000-en, és hozzád nem is közelít? Dögvészek, halálok, földrengések, pusztulások, szélvészek, viharok, mi van itt? Ilyenről a Biblia. És ír arról is, hogy közeledik a vőlegény. Egy példázatban Jézus, Máté evangélium a végén olvashatjuk el ezt a 10 szűz példázatát, hogy várják Krisztust a hívők. Hiszen a mi atyánk miről szól többek között? Jöjjön el a te országod. Ezek nem csak szavak, ezek őszinte vágyakozás egy hívő ember részéről, hogy nem akar ebben a szörnyűséges, bűnnel fertőzött világban az ember élni, hanem szeretne egy olyan világban élni, és vágyakozik utána, ami szeretet és igazság és béke honol, és nem ez a sok szörnyűség és félelem. És ennek érdekében azt mondta ott Jézus, hogy van 5 okos és 5 bolond. Az 5 okos olajat gyűjt, mert tudja, hogy közeledik a vőlegény. És éjszaka jön, nem tudják mikor jön, de hogy éjszaka legyen a lámpásukba olaj, ugye a lámpás az ige, azonosítja Jézus, az olaj pedig a Szentlélek. A Szentlélekkel szerzett tapasztalatok. És az öt bolondnak viszont annyi olaja van, hogy még várja Krisztus, még megvárta 11-12 órát, és egyszer csak akkor kifogyott. Nem volt elég olaj. És elfogyott az olajunk. Most mit csináljunk? És azért elmennek a kereskedőkhöz, hogy vegyenek olajat. Elmentek, de közben megjött a vőlegény. És becsukták az ajtókat, és nem mertek be a lakodalomba. Tehát ez azért nagyon jelentős dolog, mert hogyha mi készülni akarunk a mai világban a vőlegény eljövetelére, akkor nekünk is kell gyűjtenünk olajat. És ez a legfontosabb munkálkodás a világban, amit egy ember ma tehet. Nem az elsősorban, hogy pénzt keressen, nem az, hogy gazdagságot gyűjtsön, hanem az, hogy keressen Istennel szerzett tapasztalatokat, hogy keresse az életének a tisztulását, hogy befogadhassa a lelkébe a szent lelket, hogy a bűneitől megszabaduljon, hogy kutassa, hogy hogyan lehet Istennel szoros kapcsolatban lenni, hogyan lehetne a Szentlélek folyamatos áramlásában feltöltődni, hogy jól fejezzem ki magam, olajjal, hogy a cserépedényünket meg tudja tölteni színültig a Jóisten az ő lelkével, hogy bőségben legyen jelen az életünkben. Hogyha jönnek a megpróbáló nehézségek és tapasztalatok, akkor úgy érezzük, hogy nem kell félni, mert 100 bajomból kimentett, és a 101-ből is ki fog menteni, mert bízom benne. Ez csak olajgyűjtéssel lehet. Ez a legfontosabb munka. Tehát ez egy olyan törvényszerűség, amire figyelnünk kell, hogy az ember Istenben legyen gazdag, és íme a hangyáktól indultunk el. Akik előre gondolnak, a melegben gyűjtenek, a hidegre. Ez nagyon fontos. Jézus állandóan ezt a magatartást tanított, hogy előre imádkozzunk, hogy egy futásotok, amikor majd menekülni kell, mert üldözni fognak benneteket, ne télen legyen se szombatnapon. Nincs még itt a tél, sem itt az a helyzet, de előre imádkozzatok. Tehát ilyen érdekes törvényszerűségek bontakoznak ki előttünk, és ez még a munkával úgy is kapcsolatos, hogy Jézus azt mondta, hogy Lukács evangélium a 14. fejezetében figyeljük meg, hogy egy óriási csapdát mutatott fel nekünk a munkával kapcsolatban, és a mai világ azt hiszem, hogy ebben a csapdában vesztegel a legnagyobb többség az embereknek. Ezt mondta Jézus. Egy ember készített nagy vacsorát, Lukács 14:16-tól olvasom, és sokakat meghívott, vagyis minden embert. Isten készített nagy vacsorát, a lakodalom, az ő eljövetele, az ő szeretteivel való közösség. És elküldte szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, akik azt mondják, hogy hát mi várjuk Isten, mi hívők vagyunk, gyertek el, immár minden kész. És mindnyájan egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni. Hát milyen furcsa, nem örülnek? Hát jön a vőlegény, itt a lakodalom. És ők mentegetik magukat. Hát milyen érdekes, milyen bolond az ember. A jótól magától mentegeti. Az első mondta neki, szántóföldet megvettem, és ki kell mennem, hogy meglássam azt. Kérlek téged, ments ki engem. Hát, vettem egy jó tévét, egy hűtőt, egy videót, hát meg kell néznem egy DVD filmet. Hát a esti műsor csak nem hagyhatom ki, ugye? Vagy a legújabb programot, vagy a üdülésemet, vagy a Kanári-szigeteket, vagy a nem tudom milyen helyzetet, hát csak nem hagyhatom ki, ha már itt a pénz, hát valahogy, hát ne csak legyen a pénz, költsem el, vagy hát újabb házat kéne vennem. Meg kell néznem, hát folyik az építkezés, és így tovább, nem akarom sorolni és humorizálni, de tényleg nem ez van, hogy az emberek már nem tudják, adnak, vesznek, és így mondta Jézus, nem vesznek észre semmit. Elfutnak az események mellettük. Az egyik embertípus azt mondja, hogy szántóföldet vettem, nem mehetek. A második embertípus, öt iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam, kérlek téged, ments ki engem. Hát milyen érdekes. Hát az öt iga ökörrel kell foglalkozni, amikor valaki lakodalomra hív. Hát ez egy kicsit furcsa. A munka. A tevékenység. Valakinek nincs se hétvégéje, se szombatja, se vasárnapja, ő mindig tevékenykedik. Úgy érzi, hogy valamiről mindig lemaradt, valamit mindig pótolnia kell. Pedig Isten azt mondja, hogy állj meg, és ismerd el, hogy én vagyok az Isten. A hetedik napot szenteld meg. 10 parancsolatban benne van. Megemlékezzél a szombatnapról. naplementétől naplementéig szent nap ez, add nekem a szívedet. Ne törődj a munkával, alkalmazottakkal, pénzzel, rohanással, menéssel, ügyintézéssel, tedd le, kapcsolt ki, Istenre figyelj, megáll téged. Hát aztán a harmadikat még talán elmondom, ez nem a munkával kapcsolatos. Azt mondja, a másik pedig azt mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Hazament a szolga az urához, és megmondta az urának, és akkor megharagudott a gazda, mondta az ő szolgáinak, eredj el a város utcáira, szorosaira, és a szegényeket, csonkabongákat, sántákat, vakokat hozd be, majd ők örülni fognak, hogy meghívást kaptak, és örülnek majd a lakodalomnak. Igen, sokszor a hivatalosak nem várják Krisztust. Hivatkoznak a családra, az én család, itt a családom, az én családom érdekel csak és semmi más, sok embernek ez az alapelve, és ezért nem veszik észre azt, hogy a család a töltődés, a felmelegedés székhelye, de onnan ki kell menni emberek közé, és azt a melegséget és áldást, amit kapunk, azt meg kell osztani mással, gazdagítani kell. Tehát ilyen nagy törvények vannak a hangyák mögött, a kis hangyák mögött, az előrelátás, a gondolkodás törvénye. Láttál-e az ő dolgában szorgalmatos embert, 22. fejezet, 29. verse, a királyok előtt áll, nem marad meg az alsó rendűek között. Én ezt nagyon sokszor elmondtam a diákjaimnak, akik elmondták, hogy én festő akarok lenni, én üvegfestő akarok lenni, én művész akarok lenni, mert ugye én iskolákban tanítottam, de beszéltem másoknak is, akik szeretnének mindig gyógyítani, akik szeretnének segíteni, gyerekekkel foglalkozni, vagy tanárok, vagy bármi más. Én mindig azt mondtam, ha az akarsz lenni, és szorgalmasan erre törekszel, az leszel. Ha nem vesznek fel a főiskolára, üvegfestő szakra, akkor is lehetsz üvegfestő. De hogyan? Mondom, elmondom neked. Menj el egy üvegfestő műhelybe, vagy egy gyárba, és mondd meg, én nem kérek fizetséget, és engedjék, hogy megtanuljam a szakmát. Sőt, amit dolgozom, adják el. Így fognak kapni utánad. És ott ellesheted a szakma minden fortéját. A legjobb dolog ez, egy mester mellett tanulni, és tiéd lesz a tudás. És ha te szorgalmasan csinálod, észre fogják venni, mint ahogy Józsefnél észrevették, hogy ez az ember, ez nem akármilyen ember, ez szorgalmas, ez kitartó, ez ötletdús, ez fantáziadús, ez valamit csinál, valamit letesz, utána támogatni fogják. És esetleg azt mondják, hát ilyen jó, ilyen jó, hát alkalmazzuk. És már van munkája. Ugye? Tehát én ezt nagyon sok embernek elmondtam, és a saját életemben tapasztaltam, hogy amit az ember akar a szíve mélyéből csinálni, és amire Isten rendelte, azt megragadja, még ha minden más ellent mond is neki, menni fog, mert Isten megáldja. Én emlékszem rá, én festő szerettem volna lenni, és nem lehettem, mert nem vettek fel a kézművészeti főiskolára. És akkor, hát amikor ez a nagy vágyam nem teljesült, közben felvettek egy tanárképző főiskolára, elvégeztem biológia rajszakon, de hát annyira szerettem csinálni, amit csinálok, hogy valahogy ezt úgy észrevették a tanáraim, és meghívtak először egy főiskolára tanítani, de aztán mielőtt még elkezdtem volna ott tanítani, már egy középiskolába meghívtak, a volt középiskolámba a Győri Bencésekhez, és általános iskola rajztanári diplomával tanítottam összesen ott is, meg más is középiskolákban is 20 éven keresztül, úgyhogy nem volt középiskolai diplomám. És mindenhol elmondták az igazgatók, hát kéne középiskolai tanári diploma neked, nem számít, hogy az ember mennyi könyvet ír, meg hogy milyen munkái vannak, meg hogy milyen... hát kéne az a... Sőt, azt mondják, már mi fizetünk neked, hogy végezd el a képzőművészeti főiskolát, ami nekem a legnagyobb álmom volt, és akkor számba vettem, hogy hát most kell az nekem, hogy 3 hónapig felnőtt emberként, családdal, most itt ott töltsem fent, aktokat rajzoljak, meg fejeket ott a budapesti fűvészkertben. És én mindig mondtam, hogy ha lehetne, inkább nem végezném el. És rájöttem, hogy nem az a döntő, hogy az ember milyen diplomával rendelkezik, meg milyen főiskolát végzett el, meg egyetemet. Ha valamit szívem mélyéből akar csinálni, és mondjuk nem adatik meg akkor, amikor szeretne tanulni, akkor is lehet az. Később már szinte már dobják eléje, mert rájönnek, hogy nem az a lényeg, hanem az, hogy ez az ember hogy dolgozik. Egy csodálatos ígéret, 8. fejezet 17. verse, én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak, akik szorgalmasan végzik az Isten keresés lelki munkáját, azok megtalálják Isten. Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja járandóságát, de ugyan szűkölködik. Aki nagylelkű, aki szívből ad, aki, így mondta Jézus, jó mértéket megnyomottat és megrázottat, színig teltet ad, annak így fognak visszafizetni. Malakiás könyvében azt olvashatjuk, ha megfizeted az Úrnak a tizedet, és adsz adományt a szűkölködőnek és szegénynek, azt mondta, ezzel próbálj meg engem, megdorgálom a kártevőt, kinyitom a te csüreidet, és meg foglak áldani. Én mindig azt mondtam, akik hívő emberek, tégy próbát Istennel. Vagy hazudik az Isten, vagy igazat mond. Adj adományt. Segítsd az Isten munkáját. Ne, légy nagylelkű, bőkező, és nézd meg, hogy Isten hogy fog megfizetni. Mi állandóan ebben a tapasztalatokban részesülünk, hogyha adunk valamit, hogyha ajándékozunk, hogyha oda tesszük azt a pénzt, Isten tetézett mértékkel megfizeti. Nem azért, mert azért csináljuk, mert megfizesse, mert adni öröm. És nem azon gondolkodik az ember, hogy most mennyi pénzt ad, vagy adományt, hanem mert ez az isteni törvény, Jézus az életét adta értünk. Lehet ezt már? Mivel lehet ezt kifizetni? Hogyan lehet ezt pénzben visszafizetni? Mi csak sáfárok vagyunk, minden anyagi javunk az Istené. De nem csak az anyagi javunk. Házaink, autóink, ruhánk, testünk, minden az övé. Mi csak ebből hálával adhatunk bármit is vissza. Mi nem tulajdonosok vagyunk ezen a földön, hanem mi sáfárok. És így tovább, hát sok-sok igehely van, nem akarom tényleg a türelmüket sem, az idejüket fenntartani, meg átlépni a józan határokat, mert ez is egy törvény, a mérték, de láthatjuk, hogy mennyi értékes gondolat, mennyi szép tanítása van a Bibliának. Még egyetlen egy igehelyet csak felidézem, de nem olvasom fel, beszélgetésnél visszatérhetünk rá. Ézsaiás könyve 28. fejezetében egy rendkívüli leírás található arról, hogy Isten hogy tanítja munkára az embert. A földművesről van ott szó, aki megtanította Isten neki, hogy kell vetni a magokat. Hogy kell elrendezni a magokat egymás után, hogy kell a barázdát húzni, és így mondja ott, hogy így tanította és szoktatta rendre őt az ő Istene. A fizikai munka dicsérete, nem tudok más mondani, amit sok költő író felfedezett, és nagy gondolkodók, mi magunk is érzékelünk, különösképpen feleségem ennek a szóvivője az otthonunkban, és amikor látom, hogy dolgozik a kertben, mindig gyönyörűségemet lelem benne, és aztán engem is néha ki tud mozdítani a magam tévegéseiből. és látom azt, hogy micsoda áldás van, és én amikor például paraszt emberekkel együtt kaszáltam, vagy kukoricát törtünk, vagy burgonyát szedtünk, vagy nem tudom, mondhatok akármit. Ha az ember ott van, és ugye mondjuk akarok okoskodni, hogy kéne azt a kaszát meghúzni, mert én azt gondolom a városi fejemmel, hogy így jobb lenne, és látom a paraszt embert, hogy csinálja, azért hosszú távon neki van igaza. Mert minden mozdulat mögött van egy isteni bölcsesség, a józan ész és a fizikai törvény bölcsessége, mint ahogy minden technika mögött is, akár az ember fest, vagy bármilyen más kézműves dolggal foglalkozik, az anyagnak van egy törvénye. És ezt megismerni magát az Isten ismeretét is közvetíti, mert az Isten szabta ezeket a törvényeket. Így szoktatta rendre az Istene. De egy testedzésnek is van törvénye, egy szakmának is van törvénye, minden szakmának megvan a törvénye. Nagyon jól tudjuk, hogy elmegyünk mondjuk egy fodrászhoz, vagy elmegyünk egy masszírozóhoz, vagy elmegyünk egy edzőhöz, hogy ő hogy fog hozzá a dologhoz, ugye? Sugárzik a lényéből, hogy érti-e azt, hogy a szívéből jön-e ki az a tevékenység, hogy benne van-e a lelke, hogy van-e ötletdús fantáziája, hogy hogy áll az egészhez, ez annyi mindent elárul. Szóval ezek olyan beszédes dolgok, és ilyeneken keresztül is a Biblia elmondja, hogy minden szakma mögött, minden tudás mögött, Mózes 2. könyve 31. fejezetében azt mondja, hogy mindenkibe adja a lelkét Isten, aki alkotóan szeretné a tevékenységet végezni. A Szent Sátor építőjének is adta a lelkét, hogy bármit, amit végzünk, azt lehet nagyon sokféleképpen végezni, de Isten azt akarja, hogy mi a legjobban végezzük. A vetítés következik. amely a munkáról szól, és a isteni munkálkodáson keresztül indulunk el, és az emberi munkálkodásig jutunk. Igen, pillanat, először is a CD megy, igen. Te kikapcsoltad talán? Nem.
Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén. És az Isten lelke lebegett a vizek felett. És mondta Isten, legyen világosság, és lő világosság. A vizek egy kiáltásától eloszlottak, és mennydörgéseknek szavától szépségek. Hegyek emelkedtek fel, és völgyek szállottak alá arra a helyre, melyet te fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Hogy megitassák a mező minden állatát, a vadszamarak is megoltsák szomjukat. Mellettük lakoznak az ég madarai, az ágak közül hangicsálnak. Megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkád gyümölcséből megelégítetik a föld. Isten teremtette a növényeket, a fákat nemük szerint. Virágokat hozott létre, hogy a szépséget érzékeltesse velünk, hogy az ő jelleméről és szeretetéről fogalmat alkothassunk. Egy poszméhre emlékeztető pók orchidea.
Igen, bocsánat, itt át kell, hogy váltsak.
Az Úr az élőket nem csak megteremtette, hanem fennmaradásukról, ellátásukról gondoskodik is. Ő áld mindeneknek életet, leheletet és mindent. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Alkotásaira tekintve Isten így szól. Ki az, aki velem szállna szembe? Ki adott nékem elég, hogy azt visszafizessem? Ami az ég alatt van, mind enyém. Mert enyém az erdő minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken. Ismerem a hegyek minden szárnyasát, és a mező állatai is ismertek nálam. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém a világ, és ennek mindene. Mindenek szemei tereád néznek, hogy megadjad eredelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek jó voltoddal. Ha elfordítod orcádat, megháborodnak. Elveszed életüket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Kibocsátod lelkedet, megújulnak, és újját teszed a föld színét. És mondta Isten, Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, hogy uralkodjék az egész földön. Férfivá és asszonnyá teremtette őket. Ez az uralom nem azt jelentette, amit mi most uralom alatt értünk, hanem szeretetteljes gondoskodást a földről és élőlényeiről, törvényeinek megértését és hozzájuk való alkalmazkodást, a természet erőivel való együttműködést. Mikor mindezt elvégezte Isten, a hetedik napon megszűnt minden munkájától, és megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt. Az Úr nem tétlenségre, hanem törvényeinek felfedezésére, azokkal való együttműködésre, munkára hívta el az embert. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. A bűneset következtében a munka részben gyötrelemmé és fáradtságos küzdelemmé vált. Azonban a lelkiismeretesen és becsülettel végzett munka örömet és megelégedést is jelent. Feltétele és velejárója Krisztus követésének, hogy ami a munkánk, azt kimagaslóan végezzük. Munka után jól esik a pihenés. De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Szenteld azt meg. Vegyük számba az Úr műveit, szemléljük szépséges alkotásait, örüljünk áldásainak. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó fenséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és felhőkig ér a te hűséged. Megvidámítottál engem, Uram, cselekedeteiddel, a te kezed műveiben örvendezem.